támadás.
Brit lapértesülés szerint az amerikai védelmi minisztérium már készíti az iráni atomlétesítmények elleni támadás tervét.
Nyugdíj.
A Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetését javasolja az országgyűlésnek, a kormány szerint erre nincs fedezet.
Megemlékezések.
61 évvel ezelőtt ért véget Budapest ostroma.
Születésnap.
Stankai István, Kossuth-díjas színművész, 70 éves.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Európa megbízható gáz ellátása érdekében Oroszország közös vállalatokat és elkerülő szállítóvonalakat hoz létre más-más partnerekkel, mondta Alekszej Kudrin pénzügyminiszter.
Ezek a pótlólagos biztosítékok részben azért szükségesek, mert Európában zavarokat okozott, hogy az orosz miniszter szerint Ukrajna a megállapodások aláírása után is dézsmálta a tranzitgázt.
Brit lapértesülés szerint az amerikai védelmi minisztérium már készíti az iráni atomlétesítmények elleni összehangolt légi és tengeri támadás terveit.
A Sunday Telegraph, a Pentagon egy magasrangú tanács adójára hivatkozva közölte, az amerikai hadvezetés végső eszközként pusztító légitámadásokat tervez annak megakadályozására, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Az újság úgy tudja, hogy nagy hatósugarú bombázókat vetnének be, amelyeket Missouri állambeli támaszpontokról indítanának útnak.
Zsidó telepesek Mohamed prófétát sértő szöveget festettek egy mecset falára egy ciszjordániai palesztin faluban. Az incidens valószínűleg további feszültséget szít a palesztin területeken, ahol a világ sok más részéhez hasonlóan több tüntetést rendeztek már az európai lapokban megjelent Mohamed karikatúrák miatti tiltakozásul.
Telepesek egy csoportja az éjszaka festette a graffitit egy mecset falára Nabi Ilyasz faluban. Helyi lakosok szerint a Mohamed prófétát becsmérlő szöveget piros festékkel és héber nyelven írták fel, továbbá egy Dávid csillagot és a muzulmán szenthely falára festettek. A mecset rendszeres reggeli kinyitásával megbízott palesztin férfi elmondta, hogy reggel látta, amint egy kipát viselő férfi festéket szór a falra. Amikor az észrevette őt, elfutott, beszállt egy izraeli rendszámú autóba és elhajtott. Az izraeli rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. Az izraeli kormány elítélte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalásra meghívta a palesztin választásokon győztes Hamász iszlámista szervezet vezetőit. A kabinet miniszterei úgy fogalmaztak, hogy a meghívás helytelen, fölösleges és káros. Hozzátéve kezdettől fogva az volt Izrael félelme, hogy elsősorban az európaiak, de az oroszok is megpróbálják megérteni a Hamászt tárgyalni vele. Izrael azt nehezményezné, ha Hamász elutasítaná a nemzetközi közösség minden feltételét, mégis megkapná tőle a legitimitást.
Ariel Sharon izraeli kormányfő állapota továbbra is válságos, de stabil a tegnapi sebészi beavatkozás után. Tudott a közleményében a jeruzsálemi Hadassa kórház, ahol a kormányfő tápolják.
Iraki civileket súlyosan bántalmazó brit katonákról kapott videófelvételeket a legnagyobb vasárnapi brit lap. A 3 percnyi felvételhez a beszámoló szerint egy meg nem nevezett informátortól jutott hozzá. Az incidens a lap szerint valahol Dél-Irakban történt.
A 2 éve készült felvételen a cikk szerint az látszik, hogy iraki civilek egy csoportja egy katonai létesítménynek látszó épület előtt zajos tüntetésbe kezd, és úgy tűnik, mintha valaki egy kézigránátot dobna az épület felé. A következő pillanatban brit katonák tódulnak ki az utcára, üldözni kezdik a zavargás jórészt 10 éves résztvevőit. Ezután 8 katona 4 iraki fiatalt behurcol az épület belső udvarára, és ott fahúsángokkal ütlegelni kezdik őket. Az elfogottakat a katonák össze is rúgdossák, az egyik irakit erőteljesen ágyékon rúgják. A felvételt a vasárnapi lap szerint egy tizedes készítette amatőr videókamerával. A film készítője nem látszik, de az hallható, amint nevetgélve biztatja társait az irakiak bántalmazásának folytatására. A News of the World azt nem fette fel, hogy a videón látható brit katonák melyik alakulat tagjai, de a cikk szerint a lap mélyreható vizsgálattal győződött meg a 2004 elején készült felvétel valódiságáról. A News of the World által most közölt felvételek ügyében a brit védelmi minisztérium azonnali vizsgálatot indított, nagyon súlyosnak nevezve a cikkben foglaltakat.
Szekeres Imre szerint a jelenlegi kormány törlesztett az Orbán kormány idején a mezőgazdaságban elkövetett hibánkért.
A mérleg egyik serpenyőjében a tordjánizmus van, a másik serpenyőben az adósságcsapda hatástalanítása, a földért életjáradékot program és az új földosztás, a szigorodó és egyre hatékonyabb élelmiszerbiztonsági ellenőrzés, a duplájára emelkedő mezőgazdasági támogatás, a bor jövedéki adójának eltörlése és az agráriumban sokszor előforduló károk enyhítése, fogalmazott Szekeres Imre. Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke szerint az utóbbi 4 évben azonban stabilizálódott az ágazat.
Az agrárium fejlődését jelzi, hogy ma 22%-kal több magyar élelmiszert adnak el külföldön, mint 2002-ben. 2002-t követő években stabilizálódott a mezőgazdaságnak a nemzetgazdaságban játszott szerepe, és ha az előző ciklusban elmulasztott felkészülés miatt zökkenőkkel is, de a magyar gazdák sikerrel vették az uniós csatlakozás jelentette akadályt.
A politikus elmondta, idén 400 milliárd forintot fordít a kormány az agráriumra.
A Fidesz elkészítette a 14. havi nyugdíj bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatát, és kezdeményezi, hogy a parlament holnapi ülésén döntsön annak elfogadásáról, közölte Áder János, a párt frakcióvezetője.
A Fidesz rendkívüli házbizottsági ülés összehívását kezdeményezi hétfőn, ahol javaslatot tesz arra, hogy a házszabálytól való eltéréssel tárgyalja meg és fogadja el a parlament a javaslatot, mondta a frakcióvezető.
Az elmúlt évek áremelkedései, utaljunk csak a gázár 67%-os emelésére, a villanyáram 38%-os emelésére, vagy a gyógyszerek árának emelésére, azok azt gondolom, hogy mind-mind indokoltá teszik azt, hogy segítsünk nyugdíjas honfitársainkon.
Áder János hozzátette, a javaslat szerint a 14. havi nyugdíjat a 13. havihoz hasonló módon vezetnék be. Így 2006 és 2010 között minden évben egy heti nyugdíjjal többet fizetnének ki.
A kormány szóvivő szerint jól hangzó ígéret a Fidesz 14. havi nyugdíjra vonatkozó javaslata, ám ennek nincs meg a pénzügyi fedezete. Batiz András azt mondta, a kormány a területen tett lépései, amelyről a parlament már decemberben törvényt alkotott, a nyugdíjrendszer igazságtalanságait korrigálja a következő 5 évben. Ennek fedezete mai értéken az 5 évre 130 milliárd forint, amely biztosított, tette hozzá a kormány szóvivő.
Az MDF azt javasolja a mobil szolgáltatóknak, hogy bizonyos számú SMS küldési lehetőséget ingyen biztosítsanak a siketek és nagyothallók számára.
Legtöbbünknek ezek a mozdulatok nem jelentenek semmit, egyszerűen azért, mert számunkra nem érthetőek. 60 ezer ember viszont éppen ezeket a szavakat nem tudja értelmezni azért, mert nem hallja. Rajtuk, a siketeken és nagyot hallókon szeretne segíteni az MDF, ezért arra kéri a mobil szolgáltatókat, hogy havi 300 ingyen SMS biztosítsanak számukra napi és hivatalos ügyeik intézéséhez.
Vannak olyan csomagok a szolgáltatók részéről felajánlva, amelyek eleve alaphelyzetben 50 ingyenes SMS-t tesznek lehetővé, tehát ez nem egy irreális kérdés, és hát behatárolt a létszám, tehát ez nem mindenkinek, hanem kifejezetten a rászorulóknak segíteni a helyzetét.
A frakcióvezető hozzátette, a párt maga is szeretne hozzájárulni a külvilággal való kommunikáció elősegítéséhez oly módon, hogy ezentúl minden fontosabb sajtótájékoztatón jeltolmácsot is biztosít.
Kétkamarás parlamentet akar a Centrumpárt.
Kupa Mihály elnök azt mondta, a programban szerepel az olcsóbb és hatékonyabb közigazgatás, valamint az önkormányzati rendszer átalakítása.
Kupa Mihály programbeszédében úgy fogalmazott, hogy a politikának az embereket kell szolgálnia.
A Centrum megengedheti magának, hogy hosszú távon gondolkodjék. Két ok miatt, egyrészt, mert nem a hatalmat kívánjuk, hanem a szolgálatot szeretnénk. Másrészt nem az ország javait szeretnénk, hanem az ország javát szeretnénk. És ez nagy különbség.
A pártelnöke azt követően tartotta meg beszédét, hogy a 258 jelenlévő Centrumpárt szimpatizáns egyhangulag elfogadta a párt programját. Ennek része a kétkamarás parlamenti rendszer, az olcsóbb és hatékonyabb közigazgatás.
Panelprogram létezik, de mi lesz a vályogházakkal? Ezt kérdezik a zsadányiak, akik közül több mint 1000-en nem tudják felújítani házukat.
Igazságtalannak, sőt alkotmányellenesnek tartja Zsadány polgármestere, hogy a kormány csak panelprogramról beszél, de a falvak lakóit semmilyen formában nem segíti a lakáskorszerűsítésben.
Magyarországon nem csak a panellakások vannak rossz állapotban, hanem a vályogházak is, és ezek a vályogházak bizony 50 évre készültek annak idején valamikor, de arra esély sincs, hogy nagy tömegben, több százezres vagy talán milliós nagyságban ezeket gyorsan kicseréljük, hiszen az ország gazdasági teljesítőképessége ezt nem teszi lehetővé, viszont a felújításuk indokolt, hogyha azt akarjuk, hogy a lakosság azon része, aki vályogházban lakik, szintén európai környezetben élhet. Élhessen, ugyanúgy, mint a panellakásban élők.
A vályogházakban lakók legtöbbször szociálisan hátrányos helyzetben vannak, illetve nyugdíjasok.
Ezekre kedvező hitelt most senki az égvilágon az ilyen felújításokra nem ad, és hát üzleti hiteleket 30-30 akárhány százalékos teljes hiteldíj mutató mellett ki mer felvenni. Másrészt én és a feleségem már mindketten például nyugdíjasok vagyunk, de itt az utcának fele, ha nem több, már nem vagyunk hitelképesek. Tehát ez is gond.
Én csak egyet tudok mondani, hogy ebben a 100 lépésben, amit ígér a kormány, ne csak a várospanel lakásokat segítsék, hanem a falu, akik itt élnek a faluba, ezek is emberek.
Az esélyegyenlőséget az alkotmány is garantálja, tehát ha ugyanolyan gondok jelentkeznek a vályogházaknál, mint a panel lakásoknál, akkor a kormánynak egyforma mércével kell mérnie a támogatásokat, véli a polgármester. Nem a panel program ellen vannak a zsadányiak, sőt támogatják is, de azzal együtt, hogy legyen vályog program is.
61 éve ért véget Budapest ostroma. Hazánk fővárosa nem tartozott a szerencsés városok közé. A II. Világháború egyik hosszú és sok civil áldozatot is követelő ostromát vívták itt. A farkasréti temetőben ma rájuk emlékeztek.
A bombatámadásokra figyelmeztető sziréna hangot, a kiégett házak, a temetetlen hullák látványát máig nem felejtik azok, akik átélték a 108 napon át tartó budapesti ostromot. Tízezrek várták reménykedve a pusztítás végét.
Az ostromot itt töltöttem el, a Csörsz utcában, ami az előtt a tabáni temető volt, és sokat szenvedett az egész utca, amikor az ember fölment a lakásba például, hogy valamit megszerezzen az óvóhelyre levinni, akkor abban a pillanatban a sasszegyről lőttek be az egész területre.
A fővárosban megszámlálhatatlanul sok volt a civil vétlen áldozat. Rájuk egy éve emlékeznek meg a farkasréti temetőben.
Itt két emlékhelynél róljuk le a kegyelet virágait, két polgári háznak az áldozatai előtt. Nem tudjuk számszerűen, hogy hányan voltak, hiszen az ostrom után hát bizony nehéz volt egyáltalán számba venni a halottakat, az elhunytatakat.
A II. Világháborúban már nem a katonahalál volt az egyedüli, hanem ártatlan gyerekek, asszonyok és idősek lettek a háború martalékává. Fogalmazott Boros Péter volt miniszterelnök, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság tagja megemlékező beszédében.
A Szabaddemokraták Szövetsége Budapest felszabadulásának 61. évfordulójáról tartott megemlékezést a Raoul Wallenberg szobornál. A főpolgármester felidézte, hogy Budapest lakosságának a felszabadulásig 330 napos német megszállást és 121 napos nyilas rémuralmat kellett elviselnie. Pető Iván, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke azt mondta, február 13-a a budapestiek számára azt jelenti, hogy véget ért az ostrom és véget ért a háború.
Restitúció, helyes adminisztrálás, gazdaságos sátétel, ezek voltak az RMDS célkitűzései az erdőtulajdonnal kapcsolatban. Az első kettőt gyakorlatilag megoldottuk, most az a célunk, hogy az erdő hasznot hozzon az embereknek, mondta az RMDS szövetségi elnöke Sepsi Szentgyörgyön, ahol a Székelyföld erdőgazdálkodásában érdekelt vezetőkkel találkozott.
A tanácskozáson elhangzott, bár a tulajdonjog visszaállítására vonatkozó legutolsó törvény jelentős előrehaladásként értékelhető, nem szerencsés az a gyakorlat, hogy az egymást követő kormányok mindig újrakezdik a tulajdon rendezését.
Ez részben az elbagatelizálásához vezet a dolognak, részben pedig egyfajta nagyon kemény ellenhatást vált ki azokból, akik ezt a törvényt életbe kell ültessék.
Az RMDS meg fogja akadályozni azt, hogy a jövőben az oszthatatlan magántulajdont képező közbirtokossági erdőket eladhassák, hangsúlyozta a szövetség elnöke.
Az erdőt elkótyavetélni nem szabad, azt jelenti, hogy utódaink, gyerekeink, unokáink kárára cselekszünk. Tehát a Székelyföld gazdasági felemelkedése szempontjából fontos a közbirtokossági erdők megtartása.
Bár még az ősszel ígéretet tettek rá, az RMDS-nek egyelőre nem sikerült elérnie azt, hogy leállítsák a fővágásokat azokon a területeken, amelyeknek tulajdonjogát a közeljövőben vissza kell állítani. Románia 6 millió 300 ezer hektár erdejéből már több mint 2 millió magántulajdonba került, és az új tulajdontörvénnyel további 2 millió hektárt lehet visszajuttatni egykori tulajdonosuknak.
A hadsereg is részt vesz a mentésben a hóborított a településeken Csehországban, ahol a napok óta tartó erős havazás miatt továbbra is fennakadások vannak a közlekedésben. A legtöbb katonát a nyugat-csehországi Karlovy-Variba, illetve Dél-Csehországban és a nyugat-morvaországi Olomouc térségébe vezényelték. A havazás miatt több utat le kellett zárni. Háztetők omlottak be, a dél-csehországi Kaplicében pedig egy raktár épület omlott be a hósúlya alatt. Senki nem sérült meg. A hegyekben nőtt a lavina veszély, az észak-csehországi Óriás-hegységben és az észak-morvaországi Jeszenyik-hegységben az 5 fokozatú skála szerinti 4-es fokozatú lavina veszély van érvényben.
Már 2 halottja és több sebesültje van Ausztriában a hóeltakarításnak. Legutóbb egy 39 éves férfi akarta leszórni a havat a háza tetejéről, de megcsúszott és a lezúduló hótömeg maga alá temette. Salzburg tartományban és Felső Ausztriában 2 ugyanígy jártak. Ma 14 ezer tűzoltó katona, vöröskeresztes aktivista és hegyi mentő takarította a házak tetejét azokban az osztrák tartományokban, amelyek az utóbbi napokban csaknem belefulladtak a frissen hullott hóba. Számos vidéken évtizedes hórekordok dőltek meg. A hatalmas hóesés mindenek előtt a Bajorországgal szomszédos Felső, valamint Alsó Ausztria, Steyrország és Salzburg tartományokban borította be. Nem ritkán közel 2 méteres hótakaróval a háztetőket.
A nyugat-európai országok felé próbálnak nyitni a hazai sajtüzemek a talpon maradás érdekében. A legnagyobb igény a jó és kecsketejből készült különlegességekre mutatkozik, amelyek egyre népszerűbbek az osztrák és német vásárlók körében.
Az elmúlt néhány év meghatározó volt a hazai sajtgyártásban. Az üzemeknek szinte egyik napról a másikra kellett alkalmazkodniuk az uniós követelményekhez. A több 10 esetleg 100 milliós beruházásokat kevesen tudták vállalni. A Kunszentmártoni sajtüzemnek például 350 millió forintot kellett költeni a gyártócsarnok modernizálására.
Az uniós követelmények azok nagyon, nagyon szigorúak voltak, tehát így meg kellett valósítani az elszívórendszert. Meg kellett valósítani olyan dolgokat, amiket nem is gondoltunk volna.
A talpraálláshoz pályázati pénzeket és saját forrásokat mozgósított a cég, mivel az állam 7 hónapig visszatartotta az export támogatást. Eközben a csőd szélére sodródtak és elveszítették a felvevő piacuk 90%-át jelentő arab országokat.
Német és osztrák piacunk az megmaradt. Ők egyre több árut rendelnek, ez könnyít a helyzetünkön.
Ezzel együtt most is nagy erőfeszítéseket igényel a munkaerő megtartása. Az üzem 67 család megélhetését biztosítja. A nehézségek időszakában csak 2 naponta gyártottak sajtot, az utóbbi időben viszont már minden nap dolgoznak.
Az év elején kezdődött újra fellendülni ez az egészet. Így a belföldi piac, most eljutottunk odáig, hogy 60 ezer litert dolgozunk fel egy héten.
A cég továbbra is az uniós piacon szeretne terjeszkedni, mivel a régi tagállamokban lényegesen nagyobb a fizetőképes kereslet, mint itthon.
70 éve, 1936. február 14-én született Stankai István, Kossuth és Jászai díjas érdemes művész.
Egyénisége, sajátos orgánuma, klasszikus és modern színházi szerepekben egyaránt kiválóan érvényesül, de számos filmszerepben és tévéjátékban is bizonyította tehetségét és rátermettségét.
Stankai István nem készült színésznek, labdarúgó karrierről álmodott. 18 évesen azonban, mint mondja, rá kellett jönnie, hogy a kapus posztjához nem nőtt elég magasra. Dolgozott segédkántorként, kifutó fiúként, sőt csillésként is a metró építkezésen. Színész diplomáját 1961-ben kapta meg. Miskolc után a Budapesti Nemzeti Színházhoz szerződött, később a Madách Színházban, 1991 és 1999 között pedig a József Attila Színházban játszott. A legemlékezetesebb közönségsikert Bernard Slade Jövőre veled ugyanígy című darabjában aratta. Partnerével, a nemrég elhunyt Sücilával sokáig legendás színpadi párost alkottak.
Folyamatos volt az én életem, az én színész életem, tehát mindig jutott szerep, mindig jó szerepeket játszottam. Voltak hullámvölgyek, voltak hullámhegyek, de ezt csak én éreztem, általában folyamatos volt a pályám, és nem panaszkodhatok.
A művész munkáját többféleképpen elismerték. 1966-ban és 1974-ben Jászai Mari díjat kapott, 1978-ban az érdemes művész kitüntetést, 1998-ban pedig a Kossuth díjat vehette át.
Az aszték és maja kultúra bölcsőjében Mexikóba utazhatunk gondolatban, Pap Elek képei segítségével.
Az év fotográfusának műveit mától a Magyar Művelődési Intézetben tekinthetik meg az érdeklődők.
A nagykörösi születésű Pap Elek optometrista diplomával a zsebében egykor úgy döntött, hogy a lencse másik oldaláról is megnézi a világot. Pap Elek képei azóta 37 országban szerepeltek, a mester 2005-ben pedig elnyerte az év fotográfusa díjat. 2004-ben, 30 évvel azután, hogy Magyarország és Mexikó hosszabb szünet után újból felvette a diplomáciai kapcsolatot, Pap Elek az évszázad kiváló fotóművészével, egyben mesterével, Tóth Istvánnal Mexikóban közös kiállítást tartott. Ezt követően születtek meg azok a fotók, amelyeket mától Budapesten is láthatnak az érdeklődők.
Tartalom, forma, technika hármas egységére törekszünk. Egy utazás során, amikor ki vagyunk szolgáltatva az adott pillanatnak, gondolok itt a fényviszonynak is, meg kell, hogy tegyük azt a képet, a felvételt, különben nincsen, elvész.
A fotográfia akkor jó, ha én visszaadom ezt az arcot, anélkül, hogy ön ismerni az én modellemet, a képláttán pontosan tudja, hogy kivel áll szemben. Pap Elek nagyon jó örökséget vett át, és boldog vagyok, hogy ezt felső szinten viszi tovább.
A kiállítást március 6-áig láthatja a nagy közönség a Magyar Művelődési Intézetben.
Híradónk végén főbb híreink még egyszer címszavakban.
Támadás.
Brit lap értesülés szerint az amerikai védelmi minisztérium már készíti az iráni atomlétesítmények elleni támadás tervét.
Nyugdíj.
A Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetését javasolja az országgyűlésnek. A kormány szerint erre nincs fedezet.
Megemlékezések.
61 évvel ezelőtt ért véget Budapest ostroma.
Születésnap.
Stankai István, Kossuth díjas színművész, 70 éves.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, köszönjük egész heti figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Kormányzati mérleg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt az ország gazdasági helyzetéről, foglalkoztatásról, családtámogatásról, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásról és a személyét érintő támadásokról is kérdezzük a hírmondóban. A Nemzet és az Állam. Marosvásárhelyi stúdiumban Frunda György RMDSZ-es szenátorral a javaslatára elfogadott Európa tanácsi ajánlásról és az annak nyomán keletkezett román belpolitikai viharról beszélgetünk. Néhány perc is kezdünk.
Köszöntöm Önöket! Kiesett a Bajnokok Ligájából a Dunafer női kézilabda csapata, miután ma 31-26-ra kikapott az orosz Lada Toljatti otthonában. Az újvárosiak ezzel egy fordulóval a csoportkör vége előtt harmadikok, és már nem előzhetik meg a továbbjutó helyen álló Dán Slagelzét és mai ellenfelüket. Legyőztük Kanadát jégkorongban. A hír igaz, ha nem is igazi szenzáció. A magyar hokiválogatott ugyanis egy Team Canada nevű amatőr csapat ellen nyert a Pannon GSM Kupa zárónapján Budapesten. A 6-4-es magyar győzelem azt jelenti, hogy a mieink másodikak lettek a tornán.
Végeredményben csak az A csoportos Szlovénia volt jobb a magyar csapatnál a háromnapos tornán, amely bár az utolsó sorozatmérkőzéses esemény volt a Divízió 1-es világbajnokság előtt, cseppet sem jelenti azt, hogy áprilisig nem változik majd a keret, ezzel együtt pedig a mutatott játék sem.
Van még mit tanulni, és van még mit készülni a világbajnokságra, ott ez kevés lesz, és szerintem az edzőnek a legnagyobb feladata az, hogy fejbe helyre rakja a játékosokat, és a másik az, hogy próbálja ránk erőltetni az ő taktikáját. A volánon kívül mindenhol mást játszunk, és ezt elég nehéz lesz, de próbálunk megfelelni neki.
A torna elérte a célját, hiszen a magyar bajnokság négy csapatából kaptak lehetőséget a játékosok. Mindenki élt a bizonyítás lehetőségével, ez pedig csak pozitív lehet. Valódi verseny alakult ki a világbajnoki keretbe kerülésért. Nehéz lesz választanom közülük, főleg ha azt a 6-7 játékost is be kell majd vonni, akik most nem jutottak szerephez.
Hét magyar világbajnok szállt vízbe a hétvégi budapesti női vízilabda Lenkupa csoport selejtezőjében. Az egyetlen továbbjutó helyért a magyar kupagyőztes Dominó és a Stieber Mercedes-szel és Drávuc Ritával felálló olasz Fiorentina versenyzett.
A két esélyesnek nem okozhatott problémát az angol Liverpool és a fehér orosz Gomel könnyed legyőzése. Ez számszerűen a Honvéd esetében 18-4 az angol és 20-5-ös gázolást jelentett a fehér orosz rivális ellen. A két sima mérkőzés között a Fiorentinát is elintézte Győre Lajos csapata 13-10-re.
A Firenze az nagyon komoly mérkőzés volt, nehéz is volt, de hála Istennek nyertünk. A két magyar világbajnokot sikerült kikapcsolnunk, mert végül is a Drávuc Ritás és Tiber Merci a mérkőzés folyamán kevés gólt tudtak lőni. Ezzel szemben a mi játékosainkból több kiemelkedő teljesítmény volt, úgy gondolom, hogy ez volt a döntő.
Én nagyon remélem, hogy most már ez lesz a tendencia, nagyon remélem, hogy idén a Lenkupában is az olasz csapatokat is, meg az összes többit is legyőzzük. Azt tudom, hogy a négy kiemelt csapat az biztos, hogy nagyon erős lesz, és hát biztos vagyok benne, hogy az a másik négy, aki továbbított, az hasonlóan nagy játékerőt fog képviselni, úgyhogy azt hiszem, hogy bármi lehet. Mindenképpen én azt hiszem, hogy négy közé kell kerülnünk, és ott meg aztán gondolom, hogy mindenki erős lesz.
A spanyol labdarúgó bajnokságban harmadik helyen álló Real Madrid igyekszik tapadni a ma egymás ellen játszó Valencia-Barcelona duóra. Ehhez a madridiaknak tegnap nyerniük kellett Baszkföldön, a Bilbao otthonában.
A hétközi megalázó kupavereséget aktuális bajnoki ellenfele az Athletic Bilbao ellen próbálta felettetni a Real Madrid, és nagyon úgy tűnt, ezt könnyedén meg is teszik a vendég galaktikusok. Robinho ugyanis már az 5. percben vezetés szerzett Zidane átadásából. A korai gól után távolról sem szárnyalt a Real, a 18. helyen szerénykedő Bilbao többször is próbálkozott, de Casillas minden hazai kísérletet bravúrral hárított. Ahogy egy ízben a másik oldalon kollégája Lafuente is. A második 45 percben a madridiak alig-alig lépték át a felezővonalat, a legvégén egyszer mégis. A Real győzelmét Raúl Bravo a 93. percben Robinho passza után tette biztossá. A Madrid zsinórban 5. győzelmével kicsit halványította, ha el nem is felettette hétközi kudarcát.
Sporthírek bővebb kiadásban este 10-kor a Dunasportban várom Önöket. Viszontlátásra!
Vigyázz, hogy a sakát a fejemen és ne a zsebemben hordjam. Anyu vigyázz, apu koresztenijére vagy mire. Anyu vigyázz, hogy hamar elfogjon a szappan. És anyu vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Változatos volt ma a Kárpát-medence időjárása. Sokfelé kisütött a nap, azonban sokfelé előfordult rövid, de annál intenzívebb hózápor. A folytatásban egy kicsit megnyugszik majd időjárásunk, bár észak-észak-nyugat felől továbbra is hideg, ugyanakkor szárazabb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Ma éjszaka azonban inkább még az északi, illetve a keleti tájakon számítani kell hószálingózásra, kisebb havazásra, azonban ennek mennyisége már nem lesz jelentős. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 5 és mínusz 14 fokig csökken, majd a szél pedig továbbra is erős északnyugati marad. Aztán holnap délelőtt is változóan felhős lesz az ég, északon és keleten lesz több a felhő, ott még továbbra is előfordulhat kisebb hószálingózás. A délutáni órákban pedig elsősorban délnyugaton akár már a nap is kibújhat, a hőmérséklet csúcsértéke pedig mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek jó hír, hogy fronthatással most nem kell számolniuk, az utollévők azonban továbbra is télies útviszonyokra számítsanak, úgyhogy kérem vigyázzanak magukra és vezessenek mindenképpen lassabban a megszokottnál. A folytatásról pedig kedden több lesz a napsütés, kevesebb a felhő, a hőmérséklet csúcsértéke pedig általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. Aztán a kevés felhőnek köszönhetően egy nagyon hideg éjszaka áll majd előttünk kedről szerdára virradóra, mínusz 5, mínusz 15 fokig csökken majd a hőmérséklet. Még szerdán is előbb bújhat a nap, de az esti órákban már megnövekszik majd a felhőzet, attól kezdve egy meleg fronti hatás érvényesül, egyre több lesz felettünk a felhő, és csütörtökön is számít. Kell csapadékra, észak-keleten havazásra, a Kárpát-medence többi részén pedig elsősorban esőre, illetve ónos esőre. A hőmérséklet csúcsértéke csütörtökön 1 és 8 fok között alakul. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Rendkívüli műsorváltozás csütörtökön iszlám nap a Duna televízióban. Mit adott az iszlám kultúra a világnak, tudósok, művészek, diplomaták eszmecseréje a Duna televízió élő műsoraiban is, a reggelben, a világunkban, a kikötőben és a közbeszédben. Filmek az iszlám kultúráról és művészetről. Ne feledjék, csütörtök reggeltől péntek reggelig iszlám nap a Duna televízióban. Tartsanak velünk!